Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Jézus ezt felelte. Írva van, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, amely Isten szájából származik. Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt, ha Isten fia vagy, vesd le magad, hiszen írva van, angyalainak megparancsolta, a tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd a lábad. Jézus ezt válaszolta, de az is írva van, ne kísérd uradat, Istenedet. Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt, ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. Ekkor Jézus azt mondta neki, takarod sátán, mert írva van, uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Erre otthagyta őt a sátán, és íme, angyalok jöttek, és szolgáltak neki. Ezek az evangélium igéi. Azt mondja Máté evangelista, 40 nap és 40 éjjel böjtölt a pusztában. És hogyha csak egy picit is belegondolunk, hogy milyen lelki állapotba kerülhet bármelyikünk, akkor hogyha 40 nap és 40 éjjel böjtöl, és azután pedig egy olyan nehéz helyzetbe kerül, ahogyan ő megkísérthetővé válik a kísértő révén, akkor úgy nagyjából el tudjuk képzelni, hogy egy ilyen helyzetben nem valamiféle felszínes válasz, vagy valami gyorsan jövő megoldás az, ami valódi segítséget jelenthet, hogy ezekben a helyzetekben bizony nagyon is a spiritualitásnak a mélységeiből fakad föl valami. Ezért aztán érdemes volna ennek a történetnek és Jézus magatartásának éppen a spiritualitás mélyéből, abból a 40 napból és a 40 éjszakából, amit a böjtben töltött, a kincseit megpróbálni egy picit kézbe venni, és körbejárni, és megnézni. Ezért aztán lehet, hogy 12-3-4 perc múlva lesz valami rossz érzésetek, és majd azt mondjátok, hogy ó, hát ez aztán így nagyon magas szöveg volt. A spiritualitás magasságaiból nem csipcsup dolgok jönnek elő, ott akkor olyanok jönnek elő. De minden esetre érdemes azért ezeket a kincseket akkor megnézni a fénynél. Először is, amikor a kísértő fölajánlja Jézusnak azt, hogy itt vannak ezek a kövek, és ezeket változtasd kenyérré, akkor Jézusnak a válasza tulajdonképpen így is értelmezhető, és így is megfogalmazható lenne, nem fogok csodát tenni. Tulajdonképpen a kísértésnek van egy ilyen iránya. Jézus, te vagy az Isten fia, akkor most tegyél csodát magadért. És Jézus azt mondja, nem teszek csodát. De ennél több is történik, azt mondja, nem teszek csodát magamért. És a másik, nem várok csodát Istentől. Tulajdonképpen ez a két válasza. Nem teszek csodát magamért, és nem várok csodát Istentől. És hogyha megnézzük Jézusnak az egész életét, soha sem tett csodát magáért. És nem várt csodát Istentől a maga számára. És hogy itt éppen a kezdeteknek a legkezdetén pontosan kijelöli azt az utat, amin aztán végig fog menni. Csodát nagyon is tett, értünk. Csodát tett másokért. De ő az Isten kapcsolatában, és az Isten kapcsolatából, amiből talán számára sokkal egyértelműbben adódott volna egy csoda saját maga számára, vagy egy csoda, amit az Isten igazán megtehet érte, hogy onnan sosem kért csodát a maga számára. És ezzel tulajdonképpen nagyon sajátosan itt az elején fölfakad az a forrás, ami őt megerősíti. És ez a forrás most azon túl természetesen, hogy Istenig vezet bennünket, ez a forrás a küldetésének a forrása. Mert hogyha ő azt mondja, hát én akkor most itt bejelentkezek egy csodáért. Vagy hát végül is van elég hatalmam ahhoz, tényleg igaza van a kísértőnek, én vagyok az Isten fia, majd én akkor most elintézem ezt az éhséget. Teszek én magamért csodát. Ez egyet jelentett volna azzal, hogy éppen a küldetését lehetetleníti el. Mert akkor valami olyasmit tudott volna megtenni magáért, amit mi sosem tudnánk. Hogy hiába mondanánk akkor azt, hogy Jézus ugyanolyan ember volt, mint mi. Magára vette az emberi sorsunkat. Igen ám, de rögtön az legelején csodát csinált magának. Meg magáért. Hát, akkor az a forrás, ami őt a kísértővel szemben megerősíti, tulajdonképpen a küldetése, ami nyilván egészen a mennyei atyáig viszi őt. Van nekem olyan fontos a küldetésem. Éppen a küldetésem olyan fontos, hogy nem teszek csodát magamért. És éppen a küldetésem olyan nagyon fontos, hogy nem várok csodát az Istentől a magam számára. És ebből a szempontból egészen hát szívenütő az, hogy Jézus azon túl, hogy megerősíti magát abban, hogy a küldetésembe tudok kapaszkodni, azon túl mire hivatkozik. Arra, hogy lehet, hogy éhes leszek még ma is, ez lehetséges. Lehet, hogy az Isten most nem tesz értem konkrétan itt és most valamit. De visszagondol arra, és azt mondja, tehát az ember abból is él, ami az Isten szájából származik, és azokat én meg már hallottam és megkaptam. Hogy vissza tud nyúlni és vissza tud emlékezni arra, ami őt eddig az életében, ebben a spirituális életében, mondjuk most így az egyszerűség kedvéért, táplálni tudta. Ez az első gondolat. És ehhez egy példát még hadd fűzzek, talán ismeritek azt a valós történetet, ahogy az Egyesült Államok Vietnám közti háborúban egy amerikai katonatiszt Vietnámban fogságba esik. És bezárják őt egy körülbelül hát emberi kalitka méretű rettenetes helyre, és hogy telik el az egyik nap és az egyik hét a másik után. Ő egyre reményvesztettebben várja azt, hogy ebben a helyzetben már semmi más nem segíthet rajta, csak az, hogyha Isten csodát tesz vele. És várja ezt a csodát. És hogy eltelik még néhány nap és még néhány hét, akkor azt mondja, ha most még egy-két nappal tovább várom a csodát Istentől, meg fogok bolondulni. És akkor úgy dönt, hogy nem várja a csodát Istentől. És az, hogy nem várja a csodát Istentől, egyszer csak Istennek is lehetőséget ad arra, hogy olyan erőforrások tudjanak belőle fölfakadni, amivel képes túlélni évekig ezt a bezártságot, és utána, most még nyugodtan így is mondhatjuk, nagyon szinte csodás módon meg tudjon onnan szabadulni. Sokszor a legnagyobb akadálya annak, hogy Isten csodát tegyen velünk, az, hogy várjuk azt. És azt mondjuk, rajtunk már csak a csoda segíthet. És ezzel szinte megfosztjuk magunkat az összes lehetséges erőforrástól. Az első gondolat minden esetre így szól. Jézus a saját küldetéséből merít erőt, aminek nyilvánvalóan a forrása Isten, és azt mondja, nem kérek magamért csodát, és nem teszek olyan csodát, amit bárki ember ne tudna magáért megtenni. Aztán a második. A kísértő azt mondja, te nyugodtan cselekedj most itt magadért. Hát természetesen itt vannak a kövek, hát csak tessék, tessék. Hát nyilvánvaló, hogy az embernek joga van, természetes, hogy magáért cselekszik. És tulajdonképpen Jézusnak mi erre a válasza? Hogyan lép ki ebből a kísértésből? Úgyhogy azt mondja, én még ebben a helyzetben is azon gondolkodom, hogy mit tehetek én Istenért. És ez igazi spirituális mélység, hogy amikor leginkább azt gondolnám, most aztán lerakunk mindent, hogy kivel teszünk jót, és hogy Isten szolgálat hogy van, most már mentem a bőröm. Hogy amikor ilyenkor valaki azt tudja mondani, most ebben a helyzetben is még azt kérdezem én, mit tehetnék Istenért. Azzal szemben, hogy most már az egyetlen esélyem, hogy Isten csodát tesz értem. Mert Jézus nem ezt mondja, hanem azt, még ebben a lehetetlen helyzetben is, hogy is mondja az Úr? Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Hogy tudnám én akkor most még őt szolgálni? És az, ahogyan ő még mindig ezt kérdezi, éppen a kísértésnek a nehézségében, egyszer csak kiemeli őt abból a kísértésből és tehetetlenségből, amiben lehet, hogy maradna akkor, ha azon töprengen, hogy mit tehetne magáért. Nem tudom, hogy van-e olyan élettapasztalatunk, amikor azt érezzük, hogy magunkért nem tudunk tenni, de azt kérdezzük, hogy és Istenért tudnánk-e valamit tenni, akkor azt tudnánk. Nem, itt az idő, magunkért kell valamit csinálni. Sokszor éppen az ment ki bennünket ebből a veremből, hogy még egy ilyen helyzetben is megtehetjük azt, hogy megkérdezzük ezt a kérdést. Rendben van, magamért nem tudok semmit tenni, és másokért, és Istenért tudok-e valamit tenni? És hogy elkezdtek ebben a cselekvésben lenni, egyszer csak a helyzetem kezd átalakulni és megváltozni. Azután a harmadik, Jézus tulajdonképpen 40 nap, 40 éjjel böjtöl. És amikor a kísértésnek a ellehetetlenítő helyzetébe kerül, tulajdonképpen mit mond háromszor? Hát idéz a Szentírásból. Amikor ellehetetlenülünk, vagy elgyöngülünk, akkor olyan nyilvánvalóan velünk gyöngül az összes okosságunk. Az összes bölcs gondolatunk velünk szokott gyöngülni. Az összes nagy igazságunk, a filozófusok összes okossága, az velünk együtt lesz körülbelül olyan gyönge, mint mi magunk. Talán emlegettem ezt már nektek, vagy 2 évtizeddel ezelőtt a központi papnevelő intézetben, mert hogy oda állítólag okos papnövendékek járnak. Hát akkor ezek az okos papnövendékek kitalálták, hogy szombat esténként hagyjuk a rózsafüzért. Hanem inkább bölcs 19-20. Századi teológusok elmélkedését olvassuk föl Máriáról. Sokkal jobban fog az bennünket fölkészíteni a papi hivatásra. És ebben 7 hét után, hónap után, szombat esténként a Szentmise előtt bölcs teológusok gondolatai Máriáról. Hát mindez addig ment, míg az egyik társuk meg nem halt. Egy fiatal papnövendék meghalt egy szombaton. És visszaért minden papnövendék ott, mindenki tudta, hogy ez történt. És el kellett volna kezdeni szélhatkor valamelyik bölcs 20. századi teológusnak a magvas gondolatait olvasni. És akkor az egyikőjük fölállt és azt mondta, akkor most mondjunk el egy rózsafüzért. És nem mondta senki, hogy ne. Ezért micsoda kincs tud az lenni, hogy bizonyos helyzetekben éppen, hogy az a nagyon egyszerű, sok szempontból egészen általunk leértékelt, és nem eléggé megbecsült forráshoz nyúlunk, a Szentírásnak egy-egy világító mondatához, és belekapaszkodunk. Mert az most mondom így egyszerűen, hála Istennek nem tőlem származik. De nem is Voltaire-től, vagy Rousseau-tól, de még csak nem is Arisztotelésztől, nem mit érnénk mi azzal, hogy ilyenkor, ezekben a helyzetekben, de jó, hogy lehet egy bizalmunk valami felé, amire azt mondjuk, hogy Szentírás, és amiről azt mondjuk, nem csak tőlünk van. És aztán a negyedik, a kísértő természetesen nagyon okos. Természetesen a nagy okosságával még igazat is tud mondani. Például ezért háromszor is azt mondja, ha te vagy az Isten fia, akkor. És pontosan tudjuk, hogy Jézus az Isten fia. De ez ebben a helyzetben kísértés. És a kísértő azt mondja, Mester, mélyítsd el magadban ezt a mondatot, hogy én vagyok az Isten fia. Mert ez így, ahogy van igaz. Jézus pedig erre a három kísértésre, hogy mélyítsd el magadban, hogy én vagyok az Isten fia, háromszor tulajdonképpen bennfoglalt módon a következőt válaszolja. Az kevésbé fontos, hogy én vagyok az Isten fia, ami ennél fontosabb az az, hogy te vagy az én Istenem. Ezért Jézus háromszor sajátosan azt mondja, te vagy az én Istenem. Ebből persze az is következik, hogy én meg a te fiad vagyok. De a kísértő hihetetlen finoman azt mondja, itt ez az igaz mondat, kezd csak elmondogatni, hogy ki is vagyok én. Én vagyok az Isten fia. És végül aztán ennek a mondatnak a súlypontja legyen ott, hogy én. Hát ennek a mondatnak a súlypontja, főleg ha mi mondjuk, biztos, hogy nem az, hogy én. Ennek a mondatnak a leggyöngébb pontja az, hogy én. Főleg, ha ezt mi mondjuk ki. De hogyha valaki ezt a mondatot erősíti anélkül, hogy a legmélyebb mondatot mondaná, mert a legmélyebb mondat nem az, hogy én Isten fia vagyok, annál egy mélyebb mondat van, ez meg így szól, hogy te vagy az én Istenem. Az ott mélyebben van. És hogy Jézus erre a kísértés, hogy de csak te mondogasd, hogy én vagyok az Isten fia, egy mélyebb mondattal válaszol. Te vagy az én Istenem. És ez nagyon hasonló helyzethez visz el bennünket, mint a Máriának és a Mártának a története. Ahol Mártának a gyöngéje az, hogy Istenre úgy tekint, hogy Isten az a valaki, aki az ő életének a része. És ebből nagy realitásvesztés fakad. Ezzel szemben Mária úgy tekint Jézusra, hogy én vagyok az ő életének a része. És ez az aztán, amire Jézus azt mondja, na ez az a jobbik rész, amit nem lehet elveszteni. A kísértés itt tulajdonképpen az, így is mondhatnánk, jól erősíts meg magadban egy mondatot, ami azzal a szóval kezdődik, hogy én, és akkor utána Isten már csak része lesz az életednek, az meg kevés. Mert az embernek kevés az, hogy az Isten az ő életének a része. Az embernek arra van szüksége, hogy ő lehessen Isten életének a része. És mikor valaki azt tudja, ki tudja mondani, te vagy az én Istenem, és én a te életed része vagyok, azért az egy elég szilárd talaj, ami a kísértésben is megtart minket. Mm-hmm.